Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
A főrendező szakot végezte el a Színházművészeti Főiskolán, hiszen soha nem volt más. 61 éve rendez, számos művet többször állított színpadra, mint például a Varázsfuvolát, amelynek bemutatója most szombaton lesz az Erkel Színházban, és amelyre eddig több mint 16 ezer jegyet vásároltak meg. Mennyire nőtt össze az operával, miközben zenei mindenevő? Mennyire nőtt össze a műfajjal, és mennyire az intézménnyel? Miért Hungarikum az operett? Hogyan tolódnak el a hangsúlyok az idővel? Régi és mai hangsúlyok prózában és zenében. A nagy generáció mai vendége, Színetár Miklós, professzor emeritus, az Operaház címzetes főigazgatója, mesterművésze és örökös tagja.
Nagy generáció.
A megérkezett emberek.
Hányszor mondtam már magamnak, nézd, ezt nem szabad. Hagytam őket, abba már, miért vagy oly szabad? Mit törődsz te azzal, hogy száz lány szint megszakad? Megigasztalódnak ők, nem halnak tele. Hogy mit szólnak majd a nő? Hát mit törődsz vele? Súlyra jöttek csak egy mély, és a szívem új fremfé. Nem!
Jaj! Cicca eszem, azt a csöpröny szám.
Még a mennyar szám is vár. Nem megyek egyedül oda, nem hagylak el, nem én soha.
Jaj, cica, eszem azt a
három sikeres darab mentén gondoltam a mai beszélgetésünket fölfűzni önnel. Mind a hármat természetesen önrendezte, és nagyon korszakos előadások voltak. Amit most hallottunk, az a Csárdás királynőből Búni Gróf volt Rátonyi Róbert előadásában, sajnos nem 1954-ből. Pedig akkor rendezte meg először. Állítólag minden idők legnagyobb kassza sikere volt. Tényleg?
Hát statisztikailag a mai napig tényleg legnagyobb siker, mert úgy tudom, hogy hát ez több mint 1600 előadás volt, de nem tudok róla, hogy volt Magyarországon előadás, ami megért volna ilyen szériát, ilyen előadásszámot.
A Varázsfuvola vajon be tudja-e érni a Csárdás királynőt?
Nézzek, két teljesen különböző remek mű, mindegyik egy másik műfajban. A Varázsfuvola az számomra hát a legmagasabb élvezet annak a rendezése, meg hát imádom Mozartot, Mozart számomra az első és a legfontosabb. A Csárdás királynő is remek mű a maga módján. Én nem hiszem, hogy ezekkel konkurálni kell. Mindig az ember valamivel tölti az életét. Hát ha rendező, hát éppen valamivel tölti az életét. Ha szerencséje van, akkor olyannal, amit maga választott, és olyannal, amit szeret.
Ha visszatérünk 1954-re, illetve még visszatérünk egy mondásra, amit ön is szokott idézni, és azt hiszem, hogy Nádasdy Kálmán mondta mindig, hogy a zene egy hajó, amelyen tán Bach a kapitány, Mozart az első tiszte, Zserkovics is ott van rajta, vagyis fönt van mindenki a hajón, akármilyen zenéről van szó. 1953-ban a legvadabb Rákosi korszak kellős közepén mégiscsak a Csárdás királynővel kezdte. Mennyire volt ez igazából jellemző, hogy az operettel, Csárdás királynővel?
Jó, hát én egy igen fiatal ember voltam, 22 éves, azért kezdtem azzal, mert a Gáspár Margit, aki egy zseniális asszony volt, a színház igazgatója, megbízott vele. A dolog ilyen egyszerű, én akkor találkoztam ezzel a darabbal életemben először, nem sokat tudtam róla. Az előbbi idézet pedig a Nádasdy is Kodályt idézte, ezt Kodály mondta, és a mondatnak sajnos van egy kegyetlen második fele is, mert ugye azt mondta a Kodály, hogy a zene nagy hajóján, hát ha Bach a kapitány, meg a Mozart az első tiszt, akkor lent valahol a fenéken a Zserkovics mossa a padlót. Igen, de rajta van a hajón. És azok az elegáns urak, akik úgynevezett modern zenét írnak, és a parton mennek hatalmas Mercedesekbe, azok gazdagok, jól mennek, de nincsenek rajta a hajón.
Igen. Hát végül is minden zenei műfaj, akár akarjuk, akár nem, rajta van a hajón, és hogyha végig gondoljuk, hogy az operettnek milyen elképesztő sikere volt, és van, amúgy éppen Kelet-Európában talán.
Igen, nézze, ezt azzal egészíteném ki talán, hogy minden zene rajta van a hajón, ami tehetséges. Nem az, ami elegáns, nem az, ami előkelő, az, ami tehetséges, és semmi nincs rajta, ami tehetségtelen, még akkor is, hogyha jó a sajtója. Szóval ez azért az igazsághoz hozzátartozik.
Most mire gondol konkrétan?
Hát sok minden olyan van, ami nagy sippal, dobbal, nádi hegedűvel zajos sikereket arat a világban, mert jó az impresszálása, mert sok pénzt költenek a reklámjára, de hát tulajdonképpen nincsen benne az a icipici tartalom, az az egy darab dallam vagy zenei gondolat, amitől az rákerülhetne a hajóra.
És amitől szeretni lehet, független attól, hogy az ember az operához, vagy a musicalhez, vagy egyébhez szokott.
Igen. Jó, hát a szeretet az egy másik dolog, hogy az emberre válogatja, mindenki más szeret. Én úgy kerültem a zene közelébe, hogy hát még karmester is akartam lenni valamikor, de számomra a zene az, amit énekelek, dúdolok. Legyen az a Lohengrin, vagy legyen az bármilyen Mozart, vagy legyen az egy operett, vagy legyen az egy futós láger, az a zene, amit én megyek az utcán, és dúdolom. Számomra az a zene, de ez az én ízlésem. Vannak, akik olyan zenét szeretnek őszintén, és valóban az az ő ízlésük, amit ők soha az életben nem dúdolnának, hanem tudnak rajta spekulálni, vagy így hat rájuk, vagy úgy hat rájuk.
1954-ben, amikor rendezte 22 évesen a Csárdás királynőt, amikor kiment a színházból, az dúdolta az utcán? Persze. Vagy valami teljesen más?
Persze, nem, hát az a baj, az nekem már rémes dolog, hogy amikor valamit rendezek, akkor annak a rabja vagyok.
De hát ez teljesen normális
mindig,
szerintem.
Amíg azzal foglalkom, az abban 4-6-8-7-ben, addig reggeltől estig az van a fejemben, sőt, még éjszaka álmomban is szól az a zene. Persze, hát akkor teljesen avval vagyok, de nekem a zene tényleg betöltötte az életemet, de még egyszer mondom, nagyon élveztem, amikor annak idején zsűritag voltam a Táncdal Fesztiválon, de ez nem zárta ki azt, hogy tulajdonképpen, ha a Nürnbergi Mesterdalnokok ment az operába, akkor nekem arra hétre nem volt program, ott kellett lenni, és a Nürnbergi Mesterdalnokok végén, amikor a Hans Sachsra még a Nádasdi rendezésében rátették a babérkoszorút, akkor én mindig könnyeztem. És a Tannhäuser végén, az utolsó kórusnál elszorul a torkom. Nekem ez a zene. Nekem erről szól a zene és színház, de egy pillanatra sem mondok semmi rosszat azokról, akiknek nem erről szól.
Ha visszatérünk az operethez, ami azért nagyon szimptomatikus volt, hogy 1954-ben ennek volt irdatlan sikere. Tehát a kommunizmust építő népköztársaság kellős közepén oly mértékben nem volt köze a valósághoz, és mindenki imádta.
Hát ez nem valami köze volt a valósághoz, mert a legnagyobb sikere mindig esténként egy zeneszámnak volt, a Hajmási Péter, Hajmási Pálnak, és azért, amikor a művészek, Feleki Kamil és Honti Hanna a maguk szólójába kifordultak a nézőkhöz, és azt mondták, hogy ne búsulj rózsám, mert az egy garas se ér. És amikor azt énekelték, hogy lesz még szőlő, lesz még lágy kenyér, akkor azért megállt a levegő a nézőtéren. És, hogy mondjam, hát persze nehéz volt, mert ugye ezt az előadást elvitte az Operett Színház Moszkvába.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy tényleg megálltak a villamosok Moszkvában?
Hát olyan őrült siker volt, hogy az előadás utána átvitték Leningrádba, és vissza kellett Moszkvába hozni, mert a Hruscsov meg még több vezető nem látta. Na most hát az felejthetetlen élmény volt, sose felejtem, mert igen, fiatal voltam, első előadás Moszkvába, állok fönt a színpadon, ügyelőpult mellett, és megszól a himnusz, és énekeljük a himnusz.
Mármint a magyar himnusz.
Magyar himnusz. És én ott teljesen úgy éreztem magam, és akkor még közel volt az élmény, hogy mi vagyunk a 6-3-as futballcsapat Londonba.
Komolyan?
Én teljesen azt éreztem, hogy igen, itt most győztünk, mi győzni fiunk. Fogunk, meg győztünk, szóval mi vagyunk a 6-3.
Aha.
És tényleg olyan volt az egésznek a hangulata.
Tehát, hogy egy diadalmenet volt.
Hát ez egy diadalmenet volt. a dologhoz hozzátartozik, ami azért végigkísérte az életemet, hogy a akkori szabad népbe a akkori egyik legvezetőbb, intellektuális, kritikus és ideológus megírta, hogy valószínűleg tévedés volt a Csárdás királynőt vinni Moszkvába, egyáltalán miért operettet kell, amikor itt vannak ezek a mi nagyszerű magyar drámáink. Nem vagyok benne biztos, hogy azoknak a nagyszerű magyar drámáknak, amiknek ma már a nevét se tudja senki, akkora sikere lett volna.
Mit rendezett néhány évvel ezelőtt Szentpéterváron? Melyik operettet?
A Vígözvegyet, ami hát engem szintén, mint a Csárdás királynő, elég sok helyre elkísért, mert hát először a Budapesti Operaszínházban rendeztem meg, azzal voltunk Frankfurtba, Münchenbe, Olaszországba, majd, hát azt hiszem, majdnem 200-szor játszottuk 5 év alatt Japánba, valami 10 városban. Aztán meghívtak ugyanezzel Szentpétervárra, ott 6. éve megy, ma is műsorom van, és hát oda jött valamilyen tárgyalásra a kazah kulturális miniszter, megnézte és ráparancsolt, mert ott egy olyan parancsos rendszer van Kazaksztánban, az ottani operára, hogy meg kell engem hívni, és ezt be kell mutatni. Meg is hívtak, és be is mutattak, ami ott elég nagy szenzáció volt, mert ez egy operaház, amelyik soha operettet életében nem játszott. De hát hála Istennek az is nagyon jól sikerült.
A Veszprémben is megy, vagy ment legalábbis
megy,
a víz,
megy,
a Vígözvegy.
Hála Istennek nagy siker ott is, ugyanez a rendezés, igen.
És azt mondta, de azt hiszem, hogy miért ennyire népszerű az operett, arról egy rövid szünet után fogunk beszélni Szénetár Miklóssal.